Zakariás könyvénél nyisd ki kérlek a Bibliádat. Zakariás könyve. Mit szólnátok hozzá, hogyha felállnátok? Állj fel, és üdvözöld a melletted lévőt, mögötted lévőt, köszöntsd őt. Zakariás negyedik fejezete, Zakariás negyedik fejezete, a hatodik és a hetedik verset olvasom fel, és ma szeretnék Isten kezéről beszélni. Isten kezéről. Isten kezéről. Zakariás 4. Ő így fele nekem, ez az Úr beszéde Zerubábelhez. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én szellememmel, ezt mondja a seregek ura. Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá leszel Zerubábel előtt. Ő kihozza a záró követés közben ilyen kiáltás hallatszik. Áldás, áldás rá, vagy a héberben kegyelem, kegyelem rá. Úgyhogy köszönjük neked, Urunk, azt, amit hallottunk. Köszönjük a te kedves jelenlétedet. Köszönjük a dalokat, amelyekkel megáldottál bennünket, és hogy kifejezhettük a szívünknek a vágyát és sóhajtozását feléd. És köszönjük azt, hogy jelen vagy most itt köztünk. És azt is köszönjük, hogy a te kezed a gyülekezeteinken van, és hogy a te kezed a mi életünkön van. És mennyi atyám, add most nekünk a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét, hogy ahogy halljuk a te igédet, megértsünk, és a szellemünkben ki legyenek jelentve ezek az igazságok és ezeknek a mélysége. Imádkozunk azért, hogy adj képességet a figyelésre, egy válaszodást a szívünkbe, hogy azt mondhassuk a szívünkbe, hogy igen és ámen. És Uram, köszönjük a te igédet, amely annyira tiszta, és fogadjuk ezt alázattal és szelídséggel Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Ebben a részben, és nem Zakariás könyvéből fogok végig beszélni, ebben a részben egy újjáépítés van. Az újjáépítésnek egy munkája, méghozzá a templomot építik. És ez az újjáépítés 16 éven keresztül áll. Azért, mert megfélemlítés volt, és elbátortalanodás, és ellehetetlenítés. Ez az Úr háza. Az Úr házának az építése. És azt mondja itt a profécia, ami Zakariás prófétának adatott, és Aggeus és prófétának úgy szintén egy másik üzenet, és azt pedig Aggeus könyvében olvashatod el, és mindezt együttesen Esdrás könyvében olvashatod, Esdrás 5-ben a történetet. Hé, tudtátok, hogy a Bibliának a különböző részei kapcsolódnak egymáshoz? Ez csak álmulatos, nem? Hogy nem erővel kell, hogy menjen ez az építkezés, vagy hatalommal, hanem hogy az Úr szelleme által. És nem tudom, hogy te tapasztaltad ezt a saját életedben, de sokszor vagy olykor annyira hajlamosak vagyunk belegörcsölni dolgokba, görcsölni, erőlködni, saját magunkra nézni, és saját erőnkkel végezni dolgokat. És Isten azt mondja, hogy az én munkám a te életedben, az én munkám a gyülekezetemben, az én munkám az én népem közt, a te családodban, mint ahogy az én gyermekem vagy, nem emberi erőlködés, vagy ügyesség, vagy okosság, vagy emberi, vagy pénz, vagy hatalom, vagy politikai összeköttetés által megy, hanem a Szent Szellem végzi ezt. És az egész írásban az elejétől a végéig nyomon tudjuk ezt követni. És nyomon tudjuk követni Isten kezét és Isten munkáját. Tudjátok, sokszor, amikor Isten kezére utal a Biblia, akkor úgy mondja, hogy ez hatalmas kéz. Ez egy hatalmas kéz. És tudjátok, a kezeinkkel általában dolgokat végzünk el, így van? Megcsinálunk valamit, elvégzünk valamit, valamit tenni akarunk, a kezeinket vesszük elő, nem a lábunkat. A lábunkat arra vesszük elő, hogy menni akarunk valahova. De a kezeinket, amikor tenni akarunk valamit. És Isten keze, ez egy képes beszéd, egy antropomorfizmus, ezt így hívjuk, hogy azt jelenti, hogy Isten, amikor tesz valamit, akkor úgymond a kéz szimbolizálja az ő cselekedeteit. A Biblia beszél arról, hogy Isten keze hatalmas, és Istennek a keze egy hatalmas kéz, ami cselekszik a világban. Mikor kihozta, és láthattuk sokszor az írásban az ő hatalmas kezeit, és a hatalmas kezét, amikor kihozta Egyiptomból Izraelt, akkor azt mondja, hogy az ő hatalmas keze által hozta, 2 Mózes 13-ban, de az utalás mindig az, hogy az Isten a hatalmas keze által tette is. Talán Izrael számára ez volt tényleg az egész történelmük eddig legdicsőségesebb fejezete. Hogy képzétek el, ott volt egy világbirodalom, Egyiptom, minden hatalmával, pénzével, hadseregével, és Istennek a hatalmas keze jött, és mivel Egyiptom nem akarta elengedni Isten népét, ezért jött a 10 csapás, és az ő hatalmas kezével megrontotta az ő ellenségeit. Izraelnek nem kellett semmit se csinálni. Ők nem termesztettek békákat, vagy sáskákat, vagy tudod, nem pároztatták őket, vagy tudod, semmi módon nem kellett, hanem Isten hatalmas keze tette. Isten hatalmas keze vitte végig őket a Vörös-tengeren. Úgyhogy ketté nyitotta, és száraz lábban mentek át. És ez valóságos, ez igaz. Isten hatalmas keze őrizte őket a pusztában, és vezette őket, és gondoskodott. Isten kinyitotta az ő hatalmas kezét a 145. Zsoltárban, és megelégít minden élőt ingyen. És Isten kinyitotta az ő hatalmas kezét, és az ő népét táplálta. Jött a manna, aztán jöttek a fürjek. Aztán éjszaka, mikor hűvös volt, akkor ott volt a tűzoszlop. Nappal pedig, mikor forróság volt, ott volt a felhőoszlop. Szüntelen, és vezette őket, és védelmezte őket. Istennek a hatalmas keze. Máskor is olvasunk Isten hatalmas kezéről. Olvasunk háborúkat és csatákat. Az asszír birodalom előtt, ahol 170-180 ezeren haltak meg csak azért, mert Isten hatalmas angyala cselekedett valamit. Isten ma is a hatalmas keze az ő népén van. Figyelj, Isten hatalmas keze rajtad van. A te életeden van Istennek a hatalmas keze. Mikor Jelenések könyvét olvassuk, akkor is látjuk, hogy Isten az izmait megmutatja nekünk, megfeszíti számunkra, az ő népéért. Nagyon látványosan, nagyon erőteljesen Isten hatalmas keze. De figyeljetek jól. A Bibliában, mikor Isten kezét tanulmányozunk, akkor nem csak azt látjuk, hogy ez a kéz hatalmas és nagyon látványos, hanem Istennek van egy láthatatlan keze, vagy egy rejtélyes keze is. Amikor, tudod, mi azt mondanánk, hogy nekem nem tűnik úgy, hogy Isten keze itt van, vagy Isten keze cselekszik, vagy Isten bármit is tesz. Sőt, úgy tűnik, hogy Isten semmit nem tesz. Mégis később visszanézve azt látjuk, hogy Isten itt volt, és Isten cselekedett. Az ő keze most nem olyan volt, mint Egyiptom ellen, vagy a Vörös-tenger kettényításánál, vagy valamilyen hatalmas látható csodánál, hanem rejtélyes volt. Működött. A hétköznapi élet részleteit felhasználva, a hétköznapi dolgokon keresztül, a megszokott dolgokon át működött, és véghez vitte az ő akaratát. Tudjátok, amikor olvassuk Józsefnek a történetét, akkor nagyon nyilvánvalóan látjuk ezt. 1 Mózes 37-ben azt olvassuk, ez egy tragikus fejezet, mert Józsefet gyűlölik a testvérei. És amikor József megy, az apja elküldi az ő testvéreihez, akik legeltetik az állatokat, és József megy, és bolyong a pusztába, és egyszer csak azt olvassuk, hogy van, jön egy idegen, aki megmondja, hogy merre mentek a testvérei, oda megy, és aztán a testvérei fogják, és megbeszélik, hogy megöljük őt. Rúben kimenti Józsefet, és kútba dobják, és aztán eladják egy karavánnak, és aztán eladják őt rabszolgának. És az ámulatos az, hogy ebben a fejezetben Isten neve nem szerepel. Nincs említés Istenre, Istenről. Nincs említés az Úrra, az imádságra, semmire, ami Istennel kapcsolatos. És ez szándékos. A Szent Szellem szándékosan adta így. Mert sokszor, amikor mi is nehézségben vagyunk és bajban vagyunk, vagy tragédiával állunk szembe, akkor úgy tűnik, mintha Isten nem lenne ott. Mintha Isten keze eltávozott volna tőlünk. Mintha Isten nem tenne semmit. De ha tovább megyünk a történetbe, látjuk, hogy nagyon is tett valamit. Sőt, a történet végén, mert 1 Mózes 37-től egészen az 50. fejezetig van ez a történet, azt látjuk, hogy József is tisztában volt, hogy nagyon is Isten keze volt az, hogy ő vele ez történt. Hogy Isten megdicsőülhessen, hogy Isten népe védelmet találhasson, és Isten munkája előre mehessen. Isten rejtélyes keze. Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem csak hatalmas és látványos keze van, hanem ugyanaz a kéz az máskor rejtélyesen munkálkodik. Eszter könyve egy másik csodálatos példája ennek. Eszter könyve arról szól, hogy van egy nagyon gonosz ember a perzsa birodalomban, aki a perzsa királynak, uralkodónak a fő tanácsadója, és az ő neve Hámán. És gonosz tervet forral, hogy Isten népét megölhesse, és Isten népe ki legyen írtva. Gonosz terv Isten népe ellen. És az egész könyvben, képzeljétek el Eszter könyvében, egyszer sincs megemlítve, hogy Úr, Isten, imádság, hit, semmi, de szándékosan. Mert a könyv arról tanít bennünket, hogy Isten akkor is munkálkodik, amikor legkevésbé gondoljuk, hogy munkálkodna. Isten keze akkor is cselekszik, amikor azt gondoljuk, hogy ő elfelejtkezett rólunk, és magunkra hagyott bennünket a nyomorúságunkban. Tudjátok, nem véletlenül vannak ezek benne a Bibliában. Értünk írattak ezek meg. Érted írattak. Itt a 21. században. Hogy tanulmányozzuk és megértsük, és levonjuk a konklúziót, és bátorodjon a szívünk. Hogy megértsük, hogy Isten cselekszik. És aztán Isten cselekedett Eszter könyvében. Mert látjuk, hogy vitt szabadítást és szabadulást. Persze benne volt az, hogy a király nem tudott éjszaka aludni, és aztán hívta azokat, akik felolvastak az ők az emlékkönyvből, és felolvastak, és olvasd el a történetet, mert ámulatos, ahogy Isten olyan egyszerű dolgokat, mint a nem alvás, olyan egyszerű dolgokat, tudod, hétköznapi dolgokat használ, amikről azt sem gondolnánk, hogy ezek különleges dolgok. Mert nem azok, csak Isten keze használja. Úgyhogy Isten keze a népén van mindig, és most is. Rajtad van, rajtunk van. A gyülekezetünkön, a gyülekezeteinken van. És te rajtad is, mint az ő gyermekén, mert az ő gyermeke vagy, ha hittél Jézusban, szüntelen. És ez igaz akkor is, amikor nagyon érzékeljük Istennek a közelségét. Mikor nagyon érzékeljük a Szent Szellem által az ő vigasztalását és bátorítását, és hogy Isten cselekszik az életünkbe. De történt ez másképp már az életedben? Hogy nem érezted? Hogy nem érzékelted? Hogy olyan lett volna, mint hogyha Isten távol lenne? Csöndben lenne? Nem mond semmit? Mintha nem kommunikálna? Mintha elfelejtkezett volna rólad? Arról szólnak ezek a történetek, hogy akkor is ott van, és akkor is munkálkodik. Tudjátok, ahogy olvassuk a bibliai történeteket, lenyűgözőek. Egy probléma van vele, hogy Mózes első könyvét például pár óra alatt el tudjuk olvasni. Csak ezek pár száz év alatt történtek ezek a dolgok. És lemaradunk arról, hogy ezeknek az embereknek várniuk kellett. Meg tűnődtek, meg kérdőjeleik voltak nekik is. Meg kérdéseik. Akár olyan, hogy most Isten elfelejtkezett róla, most Isten nem munkálkodik, most feltett engem a polcra, mint a befőttet, mint a dzsemet. Tudod, félretett engem. De a miénk az előny, mert végigolvasjuk, és látjuk, hogy nem. De ne felejtsük el. Tudod, amikor olvasunk Noéról, hogy bárkát épített. Isten parancsára, hit által. Elfelejtjük, hogy ez valószínű, hogy évek és évtizedeknek a munkája volt ezt a bárkát építeni. Gúnyolódás közepette, csúfolódások közepette, egy ellenséges környezetben, ahol lehet, hogy még az ő gyermekei is megkérdőjelezték őt többször. És nem azt jelenti, hogy állandóan Isten kommunikált vele, hanem az évek során és akár az évtizedek során Noénak ott lehetett az elmébe. Biztos jól hallottam? Biztos, hogy meg fog történni? Az özönvíz. Ilyen még soha nem volt. Sőt, lehetséges, hogy eső sem esett addig, hanem csak egy nagyon gazdag pára réteg vette körbe a földet, amit szüntelen táplálta. Nem tudjuk, de lehetséges. De a lényeg az, hogy nem pillanatok volt, vagy pár perc, hogy végigolvasol a történetét. Amikor Isten szól Ábrahámhoz, hogy gyermeke lesz. Csak lemaradunk arról, mert végigszaladunk pár perc alatt, hogy ez 25 év. 25 évig kellett várnia. Valaki kiszámolta, hogy Isten, hogy hányszor szólt Isten Ábrahámhoz, legalábbis ami le van jegyezve, és az ő futásában, ez körülbelül azt jelenti, hogy 7 évben egyszer szólt hozzá. Ne felejtsük, szólt, aztán 7 év eltel, aztán megint szól, aztán 7 év el kell, megint szól. Mi csak azt látjuk, hogy Isten szólt hozzá. De neki is ugyanúgy hitben kellett járnia, mint nekünk, vagy megfordítva, nekünk ugyanúgy hitben kell járnia, mint neki. Ugyanúgy bíznunk kell, hogy Isten keze velünk van, ha érezzük, ha nem. Ugyanúgy tudnunk kell, hogy Isten szeret bennünket. És terve van. És az ő tervét munkálja a mi életünkben. És ugyanúgy, ahogy Pásztor Balázs mondta, nem kell bedobnunk a törölközőt. Nem kell abba hagynunk. Mert a mindenható Isten velünk van. Olvashatunk Jákobról, aki 14 évet dolgozott azért, hogy feleségül vehesse Ráhelt, hogyha emlékeztek a történetre. Az se semmi. Pásztor Balázs, mikor jegyes pároknak adunk tanácsot, vagy együttjáróknak. Hát néha felszoktam dobni az egy év várást. Nem hiszek el, hogy milyen szemeket látok. Egy év várás. Fú, mintha a világ végét emlegettem volna, vagy valami ilyesmi. Jákobnak 14 évet. 14 évet. 14 évet. Isten keze rajtunk van. De Isten keze nem kapkod, hanem Isten keze munkálkodik, formál bennünket. Mert Isten keze ki akar bennünk formálni olyan dolgokat, amiket csak ő tud, de önmagunktól önmagunkba nem lennének ott az életünkben. Nem tudom, szülők, hogy vagytok ezzel. Szoktátok-e azt mondani a gyereketeknek? Őszinte leszek, mi néha mondjuk, néha a nagyobbiknak, mikor azt látjuk, hogy olyan a viselkedése, vagy úgy ellenáll, vagy nem kezelhető, nem terelgethető, azt mondjuk, figyelj, leveszem rólad most a kezemet. Mostantól leveszem rólad a kezem. És ez, hogy levenni valakiről, egy szülőnek a gyermekéről a kezét, ez nem egy jó dolog a gyermek számára, így van? Mert onnantól azt mondja, hogy rám többé nem számíthatsz. A saját dolgaidat, ha csinálod, akkor végig kell futnod azt a pályát, amit elkezdtél, hogy meglásd a következményét. Én leveszem rólad a kezemet. Rám többé nem számíthatsz. És persze, ez nem igaz a mi esetünkben, mert gyorsan visszavonjuk, megesik a szívünk. De még kevésbé igaz Isten esetében. Tudod, hogy ő soha nem mondja neked, hogy na jó, ez volt az utolsó. Mostantól fogva leveszem rólad a kezemet. Saját magad ura vagy. Járj és menj és tegyél, amit akarsz. Engem nem érdekel. Isten nem mond soha ilyet. Bármi olykor gondoljuk. Ahogy talán én azt gondolom, hogy Ábrahám is. József is. Dávid is. Nehéz időszakokban gondolták, hogy Isten valószínűleg levette a kezét. Talán a 78. Zsoltár, vagy 77. Zsoltár, nem tudom, hanyadik Zsoltárban, Dávid azt mondja, hogy az a mindenhatónak a jobbja megváltozott. Ez az én problémám. Isten levette rólam a kezét. Régen más volt, de most minthogyha távol lenne, mintha semmit sem csinálna. De ez nem így van. 49. Ézsaiás 49-ből hagyj olvassam nektek, ez annyira jó, ezt hallgasd. Ézsaiás 49, 14, 15, 16. De Sion így szólt, elhagyott engem az Úr, és elfeledkezett rólam az Úr. Így van? Ez egy olyan pillanat Izrael, Jeruzsálem életében, ahol azt mondták, hogy mi van, elhagyott minket. Mi van, történnek itt dolgok, vannak itt dolgok. És egyszerűen úgy érezzük, hogy nincs kontrollunk semmi felett. Úgy érezzük, hogy egy hatalmas viharban vagyunk. Úgy érezzük, hogy a hajónkat csak dobálják a hullámok. Jönnek a szelek, és már többé nem tudjuk kormányozni az egészet. Az árbócunk is letört. Ott vagyunk, csuron vizesen. Az élet körülményei köz felett semmi hatalmunk van. Semmi hatalmunk sincs. Elhagyott minket az Úr, és elfeledkezett. 15. vers. Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? Mi a mi válaszunk erre? Elfeledkezhet? Én nem tudom, hogy vagytok ezzel, de még egyszer sem történt, hogy az Isten tisztelet után, amikor szülők elmentek, a végén azzal a problémával voltunk itt, hogy te nézed már, itt hagyták a gyereket. Nézd, elfelejtkeztek róla. A vasárnapi iskolában, vagy a gyülekezeti óvoda, itt felejtették. És aztán valahogy a szülőknek úgy péntek tájékán derenk, hogy fú, hol van a gyerekünk? Hol van? Nem? Ez annyira abszurd lenne. Ilyen nincsen. Nincsen. Vagy hogy az óvodában ott felejt. Biztos, hogy volt már olyan, hogy ott felejtették. De nem olyan, hogy tudod, eltelik egy hét, és valami hiányzik. A gyerekeinket ott hagytuk. Fú. Csak teljesen kiment a fejemből. 5 napon keresztül úgy éltünk, hogy ott hagytuk. Ugye ez lehetetlen, hogy egy anya elfeledkezik a gyermekéről, hogy ne könyörüljön a méhe fián. De azt mondja Isten, és ha ő el is feledkezne, én nem feledkezem el rólad. Figyelj, ha mi minden alkalommal innen még az elmúlt 17 évben, minden alkalommal, ezen a helyen csak 10, minden alkalommal elvitték, mert a szülők annyira hűségesek. Hűséges szülők vagytok. Nem, hanem ez annyira normális. Akkor majd Isten, ő hogyan feledkezhetne el rólad bármilyen módon is? Tudod, nem telik el nap, nem telik el pillanat. Azt mondja Isten, én nem feledkezem el rólad. 16. vers. Azt mondja, íme a tenyerembe véstelek téged. Szüntelen előttem vannak kőfalaid. Azt mondja, íme a tenyerem, Isten keze. A tenyerembe véstelek téged, vagy régi károlisták, így van, metszettelek téged, az még szebb. Téged. Kenyerembe metszettelek. És tudjátok, hogy mi a kép? Igazából a tetoválás. Ez a tetoválás, hogy abban az időben, de csak abban az időben, emberek magukra tetoválták az istenük, vagy az isteneik nevét. Tudod, magukra tetoválták. És ez egy mód volt, ahogy ők azt mondták, hogy itt van az én istenem. Tudod, itt meg a több isten, meg több nő. Így van? Így volt. A Mari, így van. Oké, Mari is. Oké. De hogy Isten azt mondja, hogy nem te tetováltatod magadra az én nevemet. Én metszettelek, tetováltattam az én kezembe, az én markomba a te nevedet. Ennyire személyes Isten, hogy az én markomba, az én tenyeremben metszettelek téged. Tudod, és képzeld el, figyelj erre, bármi, amit tesz Isten, szüntelen emlékszik rád. Soha nem tesz olyan dolgot, ami ne a javadra lenne, ami ne érted lenne. Ezt mondja a Biblia? Ezt mondja a Biblia. Nagyon nyilvánvalóan. De hát nem olvastad 1 Mózes 37-et, József történetét? Hát az nem tűnt úgy, hogy javára volt. Hát de nem értél a végére. De a javára volt. A legnagyobb problémánk az, hogy mikor mi eldöntjük, hogy tudjuk, hogy mi a jó. Ugye ez az, hogy Isten helyébe tesszük magunkat. Hogy azt mondom, hogy én tudom, mi a jó, és ez nem jó, vagy az nem jó. Ami történik velem, az nem jó. Teljesen egyetértek veled. Nem jó érzés. Nem jó, nem kellemes. Tudod, nem pihe-puha meleg, hanem fájdalmas vagy éles, de az nem azt jelenti, hogy nem jó, csak még nem vagyunk a történet végén. Róma 8:28-ban, hogy tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Vagy minden együtt munkálkodik a jóért. Minden. És azt gondolom, hogy itt új szemüvegekre van szükségünk. Új definíciókra, hogy mi a jó. És vagy legalábbis arra, hogy én nem tudom, hogy mi a jó. Legalábbis mi a végső jó, azt semmiképp nem tudom. De Isten jó. És az ő keze bármit is tesz, mivel a tenyerébe metszett téged, ezért mindig értünk teszi, és mindig a népért munkálkodik, és mindig érted és javadra teszi. Ez olyan, mint a születés. a szülés is, de a szülés is egy jó példa. Így van, nem valami kellemes dolog, azt hallottam. Tudod, nem valami olyan, amit az ember azt mondja, hogy csak így vágynék még legalább 10 gyereket szülni. Így csak szülni akarok szüntelen. Tudod, nem. Bár azt hiszem, hogy van bennünk úgy vagyunk összerakva, hogy az anya miután szült és fájdalommal szült, utána valahogy törlődik az elméjéből a kellemetlen élmény, vagy legalábbis jó része, hogy utána újból vágya legyen szülni. De ugyanígy a szülés, de ugyanígy a születés. Képzeld el, ott van az anyamében a gyermek, kellemes kis melegben, 36,9-es fokba. Tudod, ez termálvíz, nem? Ez termálvíz, tudod? Móra halom. Így van, móra. És kaja is van. All inclusive. Svéd asztal, jön a kaja, különböző kaják, tudod? Úgy értem, ez valami, ami egy nagyon-nagyon jó hely. És aztán világra születik. És hideg, és fogják, és nem tudom, mit csinálnak vele. Fogják, és megnézik, és üvölt, és megmossák, és csak az egész egy brutális sok számára. Valami nagyon rossz, de végül is valami nagyon jó. Valami nagyon jó. Csak még nem tudjuk, csak még nem tudja. És így van a mi életünkben is. Úgyhogy befejezésként. Isten keze mindig rajtunk van, és rajtad van. Tudod, Isten keze nem csak szabadít és munkálkodik, hanem ezzel szeretném befejezni, hogy Isten keze nevel is bennünket. Formál bennünket. Fegyelmez bennünket. Zsidók 12-ben tudsz erről olvasni otthon. Mert arról szól, hogy ezek a csodálatos hívők hát eléggé csüggednek, mert nagyon nehéz időszakon mennek keresztül. És tűnődnek, hogy mi zajlik az életükbe. És aztán a Szent Szellem emlékezteti őket. Először is Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, 11. fejezetben a hit hősökre, hogy igen, végigolvassátok pár perc alatt, meg pár óra alatt az egész történetet, de ez évszázadok volt. És csak Isten munkálkodott. De aztán a Szent Szellem emlékezteti őket arra, hogy Istennek a keze, ami nevel és fegyelmez bennünket, nem azért, mert feltétlenül rosszat tettünk, hanem azért, hogy kimunkálja bennünk a szentséget, ezt mondja. Hogy az ő szentségében részesíthessen bennünket. És azt mondja 12.5-ben, azt mondja, hogy elfelejtkeztetek-e az intésről, amelyet nektek, mint fiaknak szól, hogy fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Szenvedjétek el a fenyítést. Tudod, azért, mert Isten sokféleképpen munkálkodik az életünkben. Az ő igéjével. Az ő kedves szent szellemével. Képzeljétek el, vonja a bensőnket, felkavar bennünket. Von bennünket láthatatlan kezekkel a szent szelleme magához. De tudod, sokszor nem figyelünk a szent szellemre. Sokszor nem figyelünk az ő szelíd és halk hangjára. Sokszor nem úgy járunk az életünkbe, hogy a legfontosabb nekem, hogy az ő szelíd és halk hangját halljam az én életembe. És Isten tudja, hogy más eszközökre is szükség van, az ő keze, ami körülményeinket megbolygatja. Azért, hogy rajtunk legyen. És tudod, olykor ránk nehezedik az ő keze. olykor az ő keze, a keze súlyos rajtunk körülményeken keresztül. És akár hosszabb időn keresztül súlyos rajtunk, ezt olvastuk, ez volt József történetében. Ez volt Dávidnak a történetében, hogy a keze súlyos és nehéz volt rajtuk. És csak azért, mert egy különleges elhívásuk volt, mint ahogy van nekünk is egy elhívásunk. És ahogy ott volt a keze, ne felejtsük el, hogy ez nem ellenséges kéz, hanem ez szerető kéz. És ne felejtsük el, hogy ennek a kéznek a ez értünk van, a mi nevünk ott van, és értünk teszi mindezt. Ne felejtsük el, hogy ez a kéz, ez értünk munkálkodik. Annyi ego van bennünk, annyi büszkeség. Főleg ilyenkor, mikor a keze ránk nehezedik, mikor nehezek a körülmények, mikor próbatételbe vagyunk, hát olyankor jön leginkább ki az egónk, nem? Hogy? Tudod, Isten házszámot tévesztett. De nem látja, hogy nem ide kellene ezt engedni? És feljön bennünk a lázadás. Csökönyösek vagyunk, makacsok, kemény szívűek és kemény nyakúak gyakran. És Isten keze nem üt bennünket, páung, csak ránk nehezedik és fegyelmez és nevel minket, hogy megtörtségre vegyen minket. Hogy rájöjjünk, hogy nekünk ő rá van szükségünk, és ő igazán, akit mi akarunk, a szívünk mélyéből. És ez Istennek egy komoly képzése, ahogy rajtunk van, hogy összetörjön, és alávetettségre és alázatra hozzon bennünket a körülményeken keresztül. János 15-ben azt olvassuk, Jézus azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves. Szőlőműves. Oké, úgyhogy Isten az atya, a mi atyánk. Jön, és a kezébe ott a metszőolló. És ő végig megy a szőlőkön, és Zsoltival voltunk Siklóson múlt hétvégén a pécsi gyülekezetnek az elvonulásán, és csak ott van villány mellett, és csak láttam a hosszú szőlőültetvényeket. És mind oda volt kötözve. Mind. Te. Olyan gyönyörű, olyan szépen rendben volt. Itt biztos van szőlőműves. Itt biztos van gazda. Itt biztos van törődő kéz. És ez felkötöz. És máskor pedig jön és lemetsz. És lemetszi az életünkből azokat a vadhajtásokat. Azokat a dolgokat, amikre nincs szükség. Ami lehet, hogy önmagunktól nem adnánk, de Isten jön és munkálkodik helyzeteken, körülményeken, próbatételeken, nehézségeken, kellemetlen dolgokon keresztül az életünkben. De a legfontosabb az az, hogy egyetlen egy szőlős gazda sem okoz szándékosan kárt a szőlőben, hanem pontosan tudja, hogy mire van szüksége annak a szőlőnek. Mennyivel inkább Isten, ami Zsidók 12-ben a lelkeknek az atya tudja pontosan, a nevünk ott van az ő kezében, hogy mire van szükség, mennyi az a nyomás, ami ki fogja munkálni azt, amit ő szeretne látni a mi életünkben, hogy a mi életünk örökké való módon átformálódjon, és dicsőségére legyen Istennek. Mert mi nem tudjuk ezeket a dolgokat kimunkálni az életünkből. Mi nem tudjuk azt se, hogy milyennek kéne lennünk. Persze olyannak, mint Jézusnak, de hogy ez hogy működik? Mi nem vagyunk szőlős gazdák. Mi pancserek vagyunk legjobb esetben. Ezért fontos, hogy házastársak, ne metszőolóval járjatok a kezetekben, ahogy egymáshoz közelítetek. Aha, jövök. Úgy látom, hogy ezt le kell vágni, és ezt le kell vágni. Ezért fontos, hogy gyülekezetben ne metszőolóval járjunk, ahogy azt mondjuk, hogy aha, látok egy hiányosságot az életedben, látok egy vadhajtást, az majd én megcsinálom. Mert pancser munkát végzünk, a legvégén kimúlik a szőlő. A következő években semmit nem terem. De Isten tudja, ő a szőlős gazda. Ő a szőlőműves. Úgyhogy éppen ezért figyelj erre. 1 Péter 5:6-ban. Ezt mondja a Szent Szellem. Alázzátok meg tehát magatokat az Isten hatalmas keze alatt. Ott van. A Szent Szellem ezt tanácsolja. Péter levele a szenvedésről szól. Hívők szenvedtek. És azt mondja, hogy amikor szenvedésen mész keresztül, ahelyett, hogy kiskakas lennél, tudod, hanem fogod, és azt mondod, oké, Uram, a te kezed munkálkodik az életemben, nem tetszik ez nekem. Zsidók 12 azt mondja, hogy nem, ezek nem tűnnek kellemes dolgnak számunkra ez időtájt. De csak hozz, és csak alázd meg magad, Isten, hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Isten hatalmas keze ezt teszi. Rajtunk van, és van egy nyomás rajtunk, aztán pedig, mikor azt mondja, hogy oké, akkor felemel ezt. Isten keze személyesen bánik. És nem tudnánk elmondani. Azt mondom, hé, neki egy kis megalázásra lenne szüksége. Neki ott egy kis több alázatra, tudod, több munka ott belül. És Isten azt mondja, tudod, mit neked van szükséged rá? Az én kezemmel hagyj végezzek dolgokat. Az én kezem érted van, veled van. És figyeljetek, fejezzük be ezzel, hogy ne felejtsük el soha, hogy ez a kéz, Isten keze, ami hatalmas kéz, rejtélyes kéz, nevelő kéz, fegyelmező kéz, bele vagyunk írva, a neved bele van írva, rajtad van szüntelen, de hogy ez a kéz, az átszegezett kéz. Az átszegezett kéz. Ez már nem csak akármilyen kéz. Tudod, nem egy olyan, tudod, snasz kéz, hanem ez Isten átszegezett keze, az Úrnak az átszegezett keze. Hogy én nem játszok az életeddel, nehogy azt gondold, hogy ellened vagyok, vagy ellenséged vagyok, hanem lásd, hogy én érted vagyok, és veled, és az én kezeim át lettek szegezve, hogy te az enyém lehess örökre. Hogy az enyém lehess örökre. És ez a kéz, ami munkálkodik, az átszegezett kéz, ami az életeden van. És pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. És lehet, hogy azt gondolom, hogy igen, most nekem a hatalmas kézre van szükségem, hogy az egy hatalmas, látható munkát végezzen, és lehet, hogy az fog jönni. Lehet. De az is lehet, hogy a rejtélyes kéz fog jönni. Az is lehet, hogy egy fegyelmező, nevelő kéz. Az is lehet, hogy az eljött egy területen az életedben az annak idején, amikor felemelt téged. De tudjátok, hogy miért vagyok hálás? Azért vagyok végtelen hálás, hogy nem én vagyok Isten. Mert én csak pancsár lennék. Hálás vagyok, hogy én nem is tudom, hogy nekem mire van szükségem, én csak toldozgatni, foldozgatni tudnám az életemet. Ezért mondja azt a Szent Szellem, hogy alázzátok meg magatokat Isten keze alatt. Értsétek meg, hogy ő tudja. És értsétek meg, hogy ő, az ő keze veletek, és értetek van, és munkálkodik. És nincs nagyszerűbb dolog, mint amikor figyelj erre egy hívő, bele simul Isten kezébe. Tudod, bele simul Isten hatalmas kezébe. Persze azt olvassuk János 10-ben, hogy senki nem ragadhat ki minket Jézus kezeiből. Aztán utána úgy folytatja, hogy az én atyám nagyobb mindenkinél, és senki ki nem ragadhat téged az én atyám kezéből. De még akkor is lehetek egy hegyke, egy felfújt kiskakas, vagy csak egy saját magammal foglalkozó kiskakas. De amikor van egy belesimulás, egy alázat, hogy atyám, én bízok benned. Atyám, én csak szeretnék feltétel nélkül megbízni benned. És atyám, szeretném magam megalázni előtted, a te hatalmas kezed alatt, és köszönöm, hogy a te kezed szüntelen rajtam van, és hogy soha nem veszed le rólam. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, a te igédnek a világosságát, amit adtál számunkra itt ma este. Szeretnénk, atyám, megköszönni a kijelentéseket és a megvilágosításokat, amiket a Szent Szellemed által itt köztünk munkálkodva adtál szívekbe. És atyánk, azt is köszönjük neked, hogy jól lehet egy hideg és rideg és személytelen, félelmetes világban lakunk. Ami telve van ismeretlennel, kiszámíthatatlan dolgokkal. De mi a te kezedben vagyunk. Szeretnénk a Zsoltárossal, Urunk, együtt mondani azt, hogy az életem ideje a kezedben van. Ez olyan csodálatos, Urunk. Az életünknek az ideje a kezedben van. Nem. Nem fog eljönni a mi időnk, az elköltözésünk ideje egy pillanattal se hamarabb. És egy pillanattal se később, mint az a te könyvedben meg van írva. És Uram, jól lehet ezek olyan dolgok, amelyeket fel nem bírunk fogni. Mégis az átszegezett kéz és a te szereteted az valami, amihez tudunk kapcsolódni. Ezért bízunk benned. És ahogy itt vagy ma este, ha van egy imádság, amit csak elmondhatsz most az Úrnak, akkor az lenne, én arra bátorítanálak, és bátorítanám magunkat, hogy személyesen mondjuk azt neki, hogy atyám, én feltétel nélkül bízni akarok benned. Atyám, én csak feltétel nélkül bízok benned. Atyám, ki vagyok én? Hogy tudjam, hogy mikor, minek van az ideje az életemben. De köszönöm, hogy ismerhetlek téged. Köszönöm, hogy reménységem és várakozásom lehet a jövővel kapcsolatosan, mert a te kezed rajtam van. Köszönöm, hogy nem kell azt gondolnom, hogy az Úr elfeledkezett rólam. Polcra tett. Hát hogy feledkezhetne el az anya a gyermekéről, hogy ne könyörüljön a méhe fián. És ha elfeledkeznék is én rólad, el nem feledkezem. Markaimba metszettelek téged. Köszönjük. Atyám, imádkozom, hogy hagy legyen ez az üzenet és ezek az igék ott a szívünkben. Hogy a békességünk az nagy legyen ebből fakadóan. Az örömünk az sugárzó. Az optimizmusunk és reményünk az csak ragyogó. Azért, mert a te kezed szüntelen rajtam van. A te hatalmas kezed, úgyhogy köszönjük neked. Jézus Krisztus nevében minden gyermeke Istennek azt mondta, hogy ámen, ámen.
Te vagy menny és föld, Uram, a világ.
milyen csodálatos átadni magunkat az Úrnak, nem? Csak így átadni, szívedben csak átadod. Ma este átadod neki újból és újból. A szorítás enged, a görcsösség enged. Miért van ez? Ennek így kéne, úgy kéne. Ajtókat be akarunk rugni, mert nem nyílnak. Más ajtókat be akarunk zárni, mert kinyílnak. Hé, mi van, ha? Mi van, ha? Tudod, csak nem ez. Nem ez az út. Nem, ez, nem így kell élni az életet. Igen, hanem az átszegezett kéz az rajtunk van, és megbízhatunk benne, és olykor nem kellemes, de alázzátok meg magatokat, és ó, Uram, igen, köszönjük. Hányotokhoz szólt az Úr, csak hányotok, de jó, de csodálatos. Köszönjük, 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 Urunk, és tudjátok mit, azonnal el vagyunk bocsátva közösségre. Technikailag, hogy mondjam azt, hogy technikusok, meg kell csinálnunk ezt a termet úgy, hogy közösségbe tudjunk lenni, jó? És ha lehet, nem csak azokat a székeket, hanem itt is egy kis széket, ja, Szepi, hogyha tudnád ezt vezetni, meg Benni, ti is ott tudnátok ebben segíteni. És figyeljetek, vannak szenyók, ez egy becen név a szendvicsre, igen, így van, vannak sütemények, úgyhogy kérlek, maradjatok közösségre, kávé, te a csokoládé, oké? Okay? És Isten áldja a közösségünket, és annyira köszönjük, hogy együtt lehettünk, köszönjük az Úrnak, köszönjük nektek, és megyünk előre az Úrban. Amen. Amen. Isten áldjon.